Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, ha Calvin és a működése nyomán kibontakozó kálvinizmus teológiai rendszerét át akarjuk tekinteni, bár számos adalékot nyerhetünk teológiai értekezéseiből, beszédeiből, bibliai kommentárjaiból is, de azt a legteljesebben a reformátor évtizedeken keresztül alakított, formált főműve az institúció alapján tehetjük meg. Ez a munka valójában dogmatikai szintézis, amely kicsit a középkori summák mintájára szigorú logikai rendben tárgyalja a keresztény tanításnak a szerző által vallott rendszerét. Magának a műnek negyedszázados története van, hiszen az Institutio Christiani Religionis, a keresztény vallás rendszere első, latin nyelvű változata 1534-35-ben keletkezett, és 1536. augusztusában került ki a nyomdából. Calvin már ebben az első rövid változatban kidolgozta a tématárgyalásának később is mértékadó szerkezetét. Az idők során ez nem változott, csak a tárgyalás részletessége növekedett az eredetinek többszörösére. Kezdetben a Calvin által szem előtt tartott célközönség a szorongattatásban élő vagy hazájából menekülni kényszerülő francia protestánsok közössége volt, amely számára a második latin változat alapján ő maga készítette el 1541-ben a mű francia fordítását. A következő negyed században kezdve a második 1539-es strasbourgi átdolgozástól a szerző teológiai gondolkodásának fejlődésével párhuzamosan további 4 kibővített latin kiadás jelent meg, az átdolgozások során pedig már az összeurópai misszió szempontjai kerültek előtérbe. Az institúció végső, legterjedelmesebb változata végül 1559-ben hagyta el a genfi nyomdát, a következő esztendőben pedig magának Calvinnak a fordításában a napvilágot látott ennek L'Institution Chrétienne címet viselő 4 kötetes francia változata, amely fontos állomásnak bizonyult nem csupán a kálvinizmus, hanem a modern francia nyelv történetében is. Ezzel és Genf missziós tevékenységének megélénkülésével párhuzamosan még Calvin életében sorra jelentek meg a munka további fordításai, a német, olasz, spanyol, holland, angol, valamivel később a lengyel kiadás, 1624-ben pedig elkészült a magyar változat is. Ennek a keresztény religióra és igaz hitre való tanítás címet viselő kiadásnak Szent Simolnár Albert volt a fordítója, magát a kiadást pedig erdélyi fejedelmei Bethlen Gábor és első Rákóczi György támogatták. Emű végleges verziója jól mutatja Calvin teológiai rendszerét. 4 fő része közül az első Istenről, a Szent Háromságról, Isten megismeréséről, valamint a teremtésről és a gondviselésről szóló nézetek összefoglalása, kifejtése. A másodikban Calvin az eredendő bűnről, az akarat szabadságáról, a törvényről, Krisztus személyéről és megváltó művéről értekezik. A harmadik rész tárgya az ember megszentelődése, a Szentlélek munkálkodása, a hit által való megigazulás. Itt ír az imádságos, kegyes életről, az eleve a rendelésről, az Isten általi elhívásról és elvetésről, valamint a végső dolgokról. A negyedik rész egyháztan, amelyben az igaz egyházról, mint a szentek közösségéről fejti ki Calvin a maga tanítását, de szól az egyház rendeltetéséről, szervezetéről, kormányzásáról is. Ennek a könyvnek a második részében van szó az egyház lelki hatalmáról, a lelki bíráskodásról, az egyház fegyelemről és a keresztény élet helyes rendjéről. Végül a szentségekre vonatkozó tanítás, a keresztség és az úrvacsora tárgyalása, a katolikus egyház úgymond hamis szentségeinek, különösen a misének bálványimádó gyakorlata elvetése következik, az utolsó szakaszokban pedig a lelki és polgári kormányzás az állam és az egyház viszonyára vonatkozó nézeteit veszi sorra a reformátor. Maga az anyag tárgyalása szigorú logikai rendet követ és erősen a humanista pedagógia szemléletének hatása alatt áll. Tételről tételre halad, érvelést cáfolja a meggyőződésével ellentétes zömében katolikus vagy a rajongók által képviselt állításokat. Ha fejtegetéseiben központi rendező elvet keresünk, az a megtestesülés, az isteni és az emberi találkozás a Krisztusban, hiszen az istentan és a teremtéstan a bűn uralmával együtt ennek, mint egy előzménye, a megváltás, az üdvre és kárhozatra való kiválasztás, az egyház léte pedig következménye ennek a központi mozzanatnak. Egy másik oldalról tekintve viszont a hit, a vallás maga, az institúcióba foglalt tanítás sajátos ismeretelmélet, amelynek alapelvét a szerző már az első mondatban megfogalmazza, amikor kimondja, egész bölcsességünk már, amelyik igaz és valóságos bölcsességnek nevezhető, valójában két részből áll, Isten és az önmagunk megismeréséből. De hogyan is tudhatunk meg bármit Istenről? Részben úgy, hogy teremtett természetünkben eleve benne rejlik valamilyen homályos istentudás. Másrészt ez az Isten a kinyilatkoztatásban felfedi magát nekünk embereknek, harmadrészt pedig az isteni kegyelem által bennünk gerjesztett hit segít abban, hogy tudásra jussunk róla. Bennünk, emberekben tehát van valamilyen eredendő vallásos érzület, amely Krisztus ismerete felé irányít, ha pedig ez utóbbi hiányzik, kárhozatos babonaságba, hamis vallásba vezet. Az Isten ismeret forrása lehet még maga a teremtett világ ismerete, hiszen ez a világ egyértelműen teremtőjére utal. Ez olyan belátás, amely nem csupán a keresztény embernek, de minden ésszel bíró lénynek is a sajátja, és még a Krisztus nélküli, hamis vallásokban is alakot ölt. Ám ezek a lehetőségek az ember bűnös természete miatt önmagukban nem elegendők. Csak a magát a Szentírásban kijelentő Isten és a közénk jött Krisztus műve teszi lehetővé, hogy valódi tudással, azaz mély, bízó hittel közeledhessünk Isten titkához. Az azonban, hogy bízó hittel fordulhatunk a kinyilatkoztatás és az Isten ismeretet számunkra közvetítő megváltó és üdvözítő Krisztus felé, nem a mi érdemünknek vagy okosságunknak köszönhető, hanem annak, hogy a Szentlélek által szerzett kegyelmi ereje munkál bennünk. A teremtő terve szerint az ember az ő képmására szabad akarattal bíró lényként lépett a világba, és nem más, mint Isten dicsőségének tükre. Ez a dicsőség azonban csak Krisztusban tárul fel a maga teljességében, aki személyében hidalja át a teremtő és a teremtmény közötti végtelen szakadékot, és akiben Isten végtelen kegyelme, gondviselő jósága a maga egészében mutatkozik meg, mert ez az Isten, ahogy ő fogalmaz, a mi megváltónkként ismertette meg magát Jézus Krisztusban. Ennek a megmutatkozásnak azonban vannak előfeltételei. Ezek sorában az első az, hogy az eredetileg jónak teremtett ember természete a bűnbeesés következtében radikálisan megromlott. Nem akaratunk szabadsága veszett el Ádám vétkében, de jóra való irányultsága mindenképpen, ahogy mondja, nem akaratunktól, hanem egészséges akaratunktól fosztattunk meg. Az ember így a rosszra vált szabaddá és hátat fordított Istennek. Ez a gondolat valójában Szent Ágoston öregkori, a nyugati teológia egész történetének komoly tehertételét jelentő bűnmisztikájának radikális követése, az Istennel szembeni engedetlenség és elveszettség állapotának leírása. A bűnös élet ember szabadságával élve nem akar üdvözülni, magát üdvre juttatni pedig képtelen. Egyedül Isten irgalmára van utalva, hogy mégis visszataláljon eredeti rendeltetéséhez, ezt az irgalmat pedig a Szentlélek kegyelmi adományai és Krisztus közvetítheti egyedül a számára. Az isteni gondviselés azonban még ebben a gyarló állapotában sem hagyja magára a teremtményét. Isten törvényt ad Noé, Ábrahám, Mózes révén az embernek, az Ótestamentumban megmutatja magát és üdvtervét, üdvigéretét, mint egy előkészítve azt a pillanatot, amikor majd egy szülött fiát adja értünk. A régi szövetségben egyetlen népet hív magához Isten, aki fiában, annak emberi engedelmességében végül mindenkit magához szólít. Krisztus az, aki emberségünket, bűnös természetünket felvéve is képes Istennek engedelmeskedni, szabadon a jó mellett dönteni. Ez a döntése, szenvedése az, amely elégtétel bűneinkért, amely eltörli adósságainkat, megszabadít a halál hatalmából mindenkit, aki a hitben találkozik vele, és elfogadja Isten végtelen kegyelmét. Ebből pedig Calvin krisztológiájának végkövetkeztetése adódik, üdvösségre csak Krisztusban és Krisztus által juthatunk, üdvösségünk forrása Krisztus kereszt halálában van. A harmadik, az ember megszentelődését firtató rész nyitó kérdése az, hogy miképpen nyerhető el Krisztus kegyelme, milyen jó tétemények származnak ebből, s milyen hatást eredményez ez. Másképpen fogalmazva az a kérdés, hogy miképpen is valósul meg az ember megváltása. Erre az a felelet, hogy megváltásunk záloga a Krisztus jó téteményeiből való részesedés. Hogyan részesedhetünk magából Krisztusból? Ennek első feltétele nem más, mint maga a hit, amelynek meghatározásával is próbálkozik Calvin, amikor így fogalmaz. Szilárd és biztos felismerése Isten irántunk való jó akaratának, melyet, minthogy Krisztus ingyenes ígéretének igazságán alapul, a Szentlélek nyilatkoztatott ki elménknek, és egyúttal a szívünkben is megpecsételte azt. Így tehát hitünk tárgya nem Isten, hanem az ő akarata, ahogy nem a hit tárgya maga az írás sem, hanem ami benne lényege szerint áll, az a kegyelmi ígéret, amelynek befogadására a hit nyitottsága révén vagyunk képesek. Ebből adódóan a hit nem cél, hanem eszköz, amely Krisztus teszi számunkra jelen valóvá. A hitben Krisztus beolt minket saját testébe, s így nem csupán összes jó téteménye részesévé, hanem saját maga részévé tesz bennünket. Nem Krisztus megismerése a hit ajándéka, hanem a személyében való részesedés, az ő személyes és valóságos jelenléte az életünkben, ami nem más, mint maga az ember megigazulása és megszentelődése. A megigazulás tehát egyedül a hit által, sola fide történik, és Calvin szerint nem más, lelki egyesülés, a hívő Krisztusba tagolódása. Ez nem függ az erkölcsi megújulástól és megszentelődéstől, hanem éppen fordítva, aki Krisztusban van, az lesz képessé arra, hogy erkölcsileg, emberileg is megújuljon. Nem az igazul meg, aki megváltozik, hanem az változik meg, aki megigazul, aki a hit, a kegyelem, az isteni elrendelés alapján már elnyerte a megigazultak állapotát Krisztusban. De mi is a megigazulás feltétele? Erre a kérdésre Calvin a kettős predestináció az isteni kegyelmi kiválasztás tanával válaszol. Ahogy a hit sem általunk, hanem a lélek által van, úgy megigazulásunk sem akaratunktól, tetteinktől függ. Isten az, aki eleve dönt rólunk, és tud mindent rólunk. Nem csupán kegyelmét kínálja fel, de tudja, akarja azt is, hogy mi emberek hogyan válaszoljunk ajánlatára. Ebből az adódik, amit már Szent Ágostontól a nominalista bölcselői Grimini Gergelyig sokan vallottak. Isten egyeseket eleven megigazulásra üdvre, míg másokat bukásra, kárhozatra rendelt, nem rajtunk áll vagy bukik, hogy mi lesz a sorsunk Isten előtt. Ám ez első pillantásra felvetheti annak a kérdését, hogy egy olyan Isten, aki életünktől, tetteinktől függetlenül eleve szabja meg a sorsunkat, nevezhető-e igazságos, irgalmas, jóságos Istennek. Nem arról van-e szó, hogy ez az Isten igazságtalan önkény úr, aki nem csak üdvre, de kárhozatra is szánhatja teremtményeit. Calvin válasza erre az, hogy a mi fogalmaink a bűnökről és az érdemekről, a jó és rossz cselekedetekről pusztán emberi fogalmak, míg Isten ennek a fogalmi rendnek, sőt magának az egész teremtésnek is magasan felette áll. Az ő akarata önmagához mérve nem önkényes, mi emberek pedig hiába fürkészük azt, hogy mit és miért tesz a saját korlátlan szabadsága birtokában, nem tudjuk tehát azt, hogy miért választ ki, vagy éppen vet el egyeseket, csak abban lehetünk bizonyosak, hogy szabadon rendelkezik felettünk. Ami abszolút tehát az Isten korlátlan szuverenitása, szabad rendelkezése üdvösségünk és kárhozatunk felett, ami nem azon áll vagy bukik, hogy mi emberek milyenek vagyunk, hanem éppen miatta és általa leszünk jók vagy rosszak, üdvösségre vagy elvesztésre méltók. Az institúció utolsó része egyháztan, tárgyai azok a külső eszközök, amelyek segítségével Isten bennünket fia, Krisztus társaságába elhív és abban meg is tart. Az egyház isteni alapítású testület, amelyben megszentelődésünk megvalósul. De ez az egyház kétféle, részben látható csoport a hívők közössége, másrészt a szentek és kiválasztottak láthatatlan lelki közössége. A látható egyházhoz tartoznak azok is, akiket Isten elvet, a láthatatlan viszont az üdvre rendeltek közössége, amely a láthatóban van, de nem azonos vele. Az egyház lelki hatalom birtokosa, üdv eszközök közvetítője. Ezek az eszközök a szentségek külső szimbólumok, amelyek száma a katolikus tévtannal szemben kettő, a keresztség és az úrvacsora. A keresztség a láthatatlan kegyelem látható jele, a lelki ajándékok szimbolikus megjelenítése. Hatékony jelek ezek, mert az teszi hatékonnyá őket, akit, amit jelölnek. Ezért van jelen a lélek a keresztség, Krisztus az úrvacsora szentségében. Ez a jelenlét azonban a katolikus, sőt a luteri nézettel szemben nem materiális, hanem csupán spirituális, ám a lelkiekben nagyon is valóságos jelenlét. A keresztség az Isten felé való elköteleződés kifejezése, nem pedig az eltörölhetetlen áterendő bűn eltörlésének a katolikusok által hit téves eszköze, de mivel az elköteleződés kinyilvánítása nem pedig akarati aktus, már a csecsemő is részesedhet belőle. Ami az egyház intézményi hatalmát illeti, az döntően a lelki dolgokra vonatkozik, célja a szabályok betartatása, a bűnbánat gyakorlatának irányítása. Ezt a célt szolgálják az egyházi büntetések, amelyek nem isteni, hanem emberi szankciók, céljuk pedig a lelki küldetés gyakorlásának zavartalanságát biztosítani. Ami viszont az egyház külső rendjét illeti, Calvin a lelki és a földi politikai hatalom együttélését és együttműködését tekinti kívánatosnak, nem fogadva el sem az egyház világi hatalmának katolikus, sem a világi hatalom egyház feletti gyámkodásának luteránus modelljét. Nélkülözhetetlen ugyanis a polgári kormányzás, a polgári bíráskodás, de csak az egyház lelki küldetésének sérelme nélkül. Vannak olyan feladatok a hadviseléstől, a polgári törvénykezésen keresztül az adórendszerekig, amelyek az egyház létezésének is e világi reális feltételei, de ellátásuk nem a hívők, hanem a polgárok közösségének Isten által rendelt küldetéséhez tartozik. A keresztény közösség kötelessége az észszerűség határai között alávetni magát a közhatalom rendelkezéseinek, engedelmességének pedig egyedül Isten törvényének sérelme szabhat gátat. Kedves hallgatóim, ezzel végére értünk Calvin institúcióját tekintésének, legközelebb a korai kálvinista teológia és hitvallási irodalom áttekintésével folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.